Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg az ige hirdetési alapigét, úgy, amint azt megírva találjuk Pál apostol Efezusiakhoz írt levelében, a 4. fejezet 17. versétől a következőképpen. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és megkeményedett a szívük. Mivel erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, mindenféle tisztátalanságot művelve mohóságukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az igaz Jézusban, vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Haragudhattok, de ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. A tolvaj többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják. És ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét, aki az ő pecsétje rajtatok a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Jézus Krisztusban. Ámen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a múlt héten egy nagyon szép alkalmon vehettem részt. A Baracz Virág evangélikus oviban nyílt nap volt a szülők számára, és akinek oda jár a gyermeke, bemehetett megnézni, hogy hogyan zajlik egy délelőtt az ovis csoportban, és én a Levendula csoportba mehettem el megnézni a gyermekeimet, akik oda járnak. És most éppen az őszi termésekről tanulnak az ovis gyerekek, tanulják az őszi gyümölcsöket, zöldségeket, és sokféle foglalkozást megnézhettünk, hogy milyen ügyesek és nagyok már a gyerekeink, és egy olyan körjátékot is játszottak itt az ovisok, talán lehet, hogy többek számára ismerős lehet ez a dal, elénekelni nem fogom, csak inkább elmondom a szövegét. Kiszáradt a diófa, nem játszhatunk alatta, majd megújul tavaszra, majd játszhatunk alatta. Ezt énekelték a gyerekek, miközben egy körjátékot játszottak, és azóta ez jár a fejemben, ez a dal a diófáról, és miközben ezt a dalt énekelgettem magamban a héten, láttam magam előtt ezt a diófát. Mindenkinek van egy emlékezetes diófája az életében. A nagymama kertjéből, vagy a pince előttről, vagy esetleg a saját kertjéből, a kert közepén álló diófa, amit lehet, hogy még a dédszülők ültettek azért, hogy majd a dédunokáknak legyen egy szép fája. És hogyha megpróbálunk visszaemlékezni erre az emlékezetes diófánkra, hogy hogyan is néz ki, akkor látjuk azt, hogy hogyan áll a kert közepén. Hogy a levelei sárgák és barnák, ahogyan most itt a főtéren is gyönyörű színekbe öltöztek már a fák. Most még lehet játszani alatta. Lehet a levelekből kupacot építeni, majd belehemperegni, lehet összegyűjteni a maradék diót, ami még megmaradt, és lehet az őszi napon sütkérezni alatta. De azt is látjuk magunk előtt, hogy hamarosan lehullanak a levelei. Hamarosan tél lesz, elveszti az egész lombját, és ott áll majd magányosan és mesztelenül a kert közepén, egészen tavaszig, amíg újra zöld leveleket nem fog bontani. És ahogy a mai igénket elolvastam, ez az őszi diófa jelent meg a szemem előtt. Ahogyan elszáradnak a levelei, ledobja őket, majd pedig megújul, amikor eljön az ideje. Bár a mai világunkban elszakadva élünk a természettől, és állandó hőmérsékleten és állandó fényerősségben tudunk élni az otthonainkban és az irodáinkban, valójában a mi emberi életünk is alkalmazkodik ehhez a ritmushoz, amin a természet keresztül megy. Van, hogy mi is ledobjuk magunkról az elszáradt leveleinket, az elszáradt lombunkat. Ilyenkor azt éljük meg, hogy az életünk valahogyan nem működik úgy, mint ahogyan régen működött. Hogy azok a személyiségjegyeink, azok a szokásaink, amik elhoztak bennünket eddig, most hirtelen, mintha szorítanának, és nem működnének. Elkezdenek szorítani a különböző szokásaink, és hirtelen idegenek lesznek tőlünk. Úgy érezzük, hogy kinőttük az életünket, és vágyunk valami újra, valami frissre, valami megújulásra. És van, hogy egészen konkrétan meg is fogalmazódik bennünk, hogy nem akarok tovább így élni, vagy nem így szeretnék tovább élni. Nem akarok ugyanezeken a dolgokon gondolkodni. Nem akarok így beszélni. Nem akarok így bánni másokkal, ahogyan eddig tettem. És lehet, hogy még nem is tudom, hogy hogyan kéne másképpen. Csak az, ami eddig volt, az már hirtelen nem jó. Nem komfortos. És a változás az nem megy egyik pillanatról a másikra. Egy ideig a régi és az új között félúton állunk, mint a leveleit ledobott fa. Várjuk a megújulást, várjuk a felfrissülést, de még nem látjuk, hogy honnan fog érkezni. Pál apostol a kereszténységet és egy ilyen megújuláshoz, egy ilyen levélváltáshoz hasonlítja. Az efezusi levélben arról ír, hogy annak, aki Krisztus követője lesz, teljes egészében meg kell újulnia. Át kell öltöznie. Le kell vetnie a régi embert, a régi szokásokat, és fel kell öltenie magára az új embert, a keresztény embert. És Pál apostol a keresztséghez köti ezt az átalakulást. Azt mondja, hogy aki megkeresztelkedett, az nem élhet többé ugyanúgy, mint a keresztség előtt. Nem élhet úgy, mint a pogányok. Maga Jézus is megfogalmazza ezt az átalakulást, amikor azt mondja, hogy új bort sem lehet régi tömlőbe tölteni. Mert akkor a tömlő is tönkre megy, és a bor is kifolyik. Ezzel fogalmazza meg azt, hogy ő valami teljesen újat hozott a világban. És aki őt akarja követni, annak az egész életét meg kell változtatnia. A mellette való elköteleződés az teljesen új életet jelent. Nem lehet toldozni-foldozni az életünket. Nem lehet kicsit javítgatni, csiszolgatni az életünkön, hanem Isten kegyelméből teljesen új életet kapunk. Mindannyian, akik megkeresztelkedtünk, megkapjuk ezt az új életet. Megkapjuk ezt a tiszta lapot, amivel elkezdhetünk Krisztus követőjeként élni. A keresztség azonban csak egy kezdet, egy indulás. Mert a folytatás az az, hogy gyakorolnunk is kell ezt az új életet minden egyes nap. Sokszor a kereszténységre úgy gondolunk, mint egy elméletre, hogy hiszünk-e Istenben, vagy nem hiszünk. Hiszünk-e Jézus Krisztusban, vagy nem. Hiszük-e a feltámadást, vagy nem. És hogy megtanultuk-e azokat az alapvető hittételeket, amit legtöbben a konfirmációnkkal tanuljuk meg, vagy pedig hittanórán. Azt gondoljuk, hogy ezen áll vagy bukik a kereszténységünk. Hogy valljuk-e ezeket, vagy pedig nem. Pedig a kereszténység az legalább annyira gyakorlat, mint elmélet. amikor hozzánk jönnek keresztelők vagy esküvőt bejelenteni, és egy kicsit elbeszélgetünk a családokkal, akkor gyakran szokták nekünk azt mondani, hogy hívők vagyunk, csak nem gyakoroljuk a vallásunkat. Ezzel utalva arra, hogy a maguk módján talán hisznek, de nem járnak közösségbe, nem járnak templomba. A rossz hír azonban az, hogy ilyen nem létezik. Hinni csak úgy lehet, hogyha azt gyakoroljuk is. Mondok egy egészen hétköznapi példát. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy én szeretem a páromat, csak soha nem mutatom ki neki. Nem gyakorlom ezt a szeretetet. Vagy hogyha azt mondjuk, hogy én vallom azt, hogy egészségesen kell élnünk, csak éppen nem gyakorlom. Nem étkezem úgy, nem mozgok, nem gyakorlom az egészséges életmódnak a szabályait. Amit hiszünk, azt egyben tesszük is, azt gyakorolnunk is kell, anélkül nem megy. Nincsen olyan, hogy elméleti kereszténység. Csak gyakorlati kereszténység van. Pál apostol pedig egy egészen konkrét mankót ad az efezusi levél olvasóinak, hogy hogyan is néz ki ez a gyakorlati kereszténység. Úgy is mondhatnánk, hogy amit leír, mai kifejezéssel élve egy keresztény életmódváltó program. Ugye manapság ez nagyon elterjedt, hogy aki szeretne egészségesebb életet élni, az egy életmódváltó programba fog bele, és akkor ott megmondják neki, hogy mit kell ennie, mit kell mozognia, hogy teljesen megváltozzon az egész élete. És Pál apostol is egy ilyen életmódváltó programot ír le, csak a hitünkre nézve. Keresztény életmódváltó program pedig így néz ki Pál apostol szerint. Először is azt mondja, hogy ne hazudjatok. Mondjon mindenki igazat a másiknak, mégpedig azzal a felelősséggel, hogy mi egymás tagjai vagyunk. Egy közösség tagjai vagyunk, és tagjai vagyunk Krisztusnak. Összetartozunk, mi egy testnek a tagjai vagyunk, és ezért tartozunk egymásnak annyival, hogy igazat mondunk egymásnak. Másodszor pedig azt mondja, hogy ha haragszunk is, amit nem lehet befolyásolni, mert ez egy érzés, vigyázzunk, hogy a haragunk az ne befolyásolja a tetteinket. Ne adjunk helyet az ördögnek, azt mondja, hogy esetleg olyat tegyünk, amit később megbánunk. Dolgozunk tisztességesen, ne károsítsuk meg egymást, valamint figyeljünk a beszédünkre, hogy amit mondunk, az építsen másokat és ne romboljon. Ez a legutolsó pedig azt gondolom, hogy különösen is mellbevágó a mai világunkban, mert elég, hogyha csak bekapcsoljuk a tévét, vagy kimegyünk az utcára, vagy elmegyünk a boltba, vagy buszon utazunk, és halljuk, hogy hogyan beszélnek egymással az emberek. Hogy hogyan, milyen állapotban van a közbeszéd, hogyan nyilvánulnak meg közszereplők, vagy akár csak hétköznapi emberek is. Egészen elszomorító a helyzete a beszédünknek. A mai igénk azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy igenis számít, hogy mit mondunk. Nem beszélhetünk akárhogyan, mert a beszédünknek építenie kell másokat. És arra is felhívja a figyelmet ez a mai igénk, hogy számít, hogy milyen értékek szerint élünk. Számít, hogy mit és kit követünk. Számít, hogy milyen szokásokat gyakorlunk. Számít, hogy mi az, amit teszünk, és hogyan viselkedünk egymással. Talán ma úgy tűnhet, hogy mindezeknek semmi jelentősége nincsen, mert minden relatív, és mindenki úgy él, ahogyan szeretne, mert mindenben lehet igazság. De Pál apostol azt mondja, hogy egy keresztény élet, az nem lehet akármilyen. Egy keresztény nem élhet akárhogyan. Mert a hitünknek, az életünkre is hatással kell, hogy legyen. Át kell, hogy alakítson bennünket belülről. Újra és újra meg kell újulnunk a lelkünkben és az elménkben, hogy az egész életünk a Krisztushoz való hűségünket tükrözze, és hogy a tetteinkkel ne hozzunk szégyent az Úristenre. Kedves testvéreim! Előttünk van ez az őszi diófa, ami minden évben leveti a lombját. Minden évben szárazan áll egész télen, hogy aztán tavasszal új élet sarjadjon rajta. És ahogyan ez az őszi diófa megújul évről évre, úgy kell nekünk is megújulnunk az Úristen szent lelkében. A régi életünket, a megszokásainkat, a keménységünket, a közönyünket le kell vetnünk újra és újra, hogy helyet adjunk az új embernek, amit Jézus Krisztus formál ki bennünk. Ez a megújulás, ez nem csak egyszeri esemény. Ez nem ért véget a keresztelőnkor, hanem mindennapi gyakorlás. Igazat szólni, megbocsájtani egymásnak, építeni egymást a beszédünkkel és a tetteinkkel. Így lesz a hitünk nem csak egy elmélet, hanem az életünkben is látható gyakorlat. És amikor így élünk, akkor valóban Krisztus él bennünk. Ő az, aki megújít bennünket, és termést hoz bennünk, hogy másokat is táplálhassunk. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy igéd ma is megszólított bennünket, és arra hív, hogy szent lelked által megújuljunk. Segíts, hogy le tudjuk vetni régi, megkeményedett szokásainkat, mint az őszi fák az elszáradt lombjukat, és hogy helyet adjunk annak az új életnek, amit te akarsz sarjasztani bennünk. Adj őszintességet a szavainkban, tiszta szándékot a tetteinkben, és szeretetet a kapcsolatainkban, hogy életünk valóban rólad tanúskodjon. Újíts meg minket, hogy minden nap közelebb kerüljünk hozzád, és életünk gyümölcsöt teremjen mások javára. Ámen.